Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm Pilli Csabát, ajánló rovatunk vezetőjét. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen idézetet hoztál, és mit jelent, és nagyon kíváncsiak vagyunk a BGG, ugye a nagy társasjáték ajánló oldalnak a további előnyeire, hasznaira.
A mai idézetünk egy kanadai újságíró és szociológus tollából származik, Malcolm Gladwell-től. Emberi ösztöneink azt feltételeztetik velünk, hogy a legtöbb dolog egyáltalán nem érdekes. A TV távirányítójával váltogatjuk a TV csatornákat, 10 adásba is belenézünk, míg az egyik mellett döntünk. A könyvesboltban 20 regénybe is beleolvasunk, aztán kiválasztjuk azt az egyet, amit akarunk. Megszűrjük, rangsoroljuk, megítéljük a lehetőségeket, kénytelenek vagyunk ezt tenni, hisz rettentő sok választási lehetőség van.
Na hát most nagyon kíváncsi vagyok, bár talán van sejtésem. No, mi az oka az idézetnek?
A mai napon én a BGG-nek azt az oldalát hoztam, amit úgy nevezünk, hogy BGG Store, illetve a Geek Market. Tehát gyakorlatilag van nekünk egy piacunk, illetve egy boltunk is, és ami miatt én ezt az idézetet hoztam, hogy ugye rengetegszer van az, hogy próbálunk válogatni a játékok közül, és ugye nagyon sokszor mondjuk azt, hogy érdemes minél jobban utána nézni egy-egy játéknak, és hát ebben ugye nagy segítségünkre van a BGG, mert ugye, mint azt már többször elmondtuk itt az elmúlt hetekben, elképesztő mennyiségű információt találhatunk egy-egy játékról, és hát ugye mivel a BGG-sek úgy gondolták, hogy ha már rengeteg információt adnak, akkor miért ne legyen mögötte egy bolt is, hogy hát ha valaki, ha már az információk alapján megtetszik neki egy játék, akkor hát azt tőlük venné meg. Így létezik egy BGG Store, viszonylag kevés egyébként a társasjáték kínálatuk, tehát nem feltétlenül ebbe az irányba mentek ők el, hogy ők minden áron minden társasjátékot árulni akarnak. A BGG Store-ban jellemzően a kedvenc játékainkhoz próbálhatunk keresni, és sokszor találni is, különféle kiegészítőket, amikkel kicsit ilyen vizuális tuningot vihetünk a játékba. Tehát például lehetnek olyan játékaink, amiben egyszerű kis kartonkorongok vannak, és a BGG Store-ban például mondjuk a sokszor emlegetett Kuruzsló Quedlinburgban című játék van, ahol ugye a kis korongokat húzzuk ki a zsákunkból. A BGG Store-ban kétféle változatot is találunk arra, hogy hogyan válthatom ki ezt a korongokat, és ezek helyett valami mással oldjam meg. Pontosabban az egyik az nem teljesen más, csak egyszerűen adunk egy kis műanyag keretet a korong köré, hogy kicsit védettebb legyen. A másik megoldás viszont, ami természetesen jóval drágább, ahol kis akril korongokkal tudom lecserélni, tehát a viszonylag könnyen kopó kartonkorongokat lecserélhetem műanyagra, amik azért sokkal hosszabb élettartamúak. Én azt gondolom, hogy ezeknek akkor van igazából jelentősége egy játékos számára, hogyha egy játék az rengetegszer előkerül. Tehát azt mondom, hogy ha évente 4-5-ször leveszünk egy játékot, akkor nem biztos, hogy érdemes a kartonkorongjainkat lecserélni műanyagra, vagy bármi egyébre. De hogyha az a játék mondjuk hetente, vagy akár naponta előkerül a családban, akkor már lehet, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy akár egy ilyen kis tuninggal jobbá tegyük a játékot. Hozzá kell tenni, hogy ezeknek az ára nagyon borsos. Alapban mondjuk egy ilyen komplett token cserének az ára az $30-40 körül van. Na most erre, mivel a BGG ugye alapban egy amerikai oldal, a BGG-nél még a BGG Store-ból a szállítást is rátszámolom, hát ez bizony egy ilyen $50-60 jöhet ki mondjuk egy ilyen csere, miközben a játékot megkapom mondjuk $30-40 magasságában. Tehát sokszor maga a tuning többe kerül, mint maga a játék, de mondom, hogy ha valaki nagyon-nagyon sokat játszik egy játékkal, akkor érdemes ebbe beleáldozni a pénzt. És ugye a másik része a BGG-n az idézőjelesen boltnak, az a Geek Market. Korábban itt adáson kívül már kérdezted, hogy mi is ez a geek, hogy egyáltalán ez mit jelent. Igazából nem nagyon van rá jó magyar szó, tehát nevezték ezt régebben geekoknak, most talán a legelterjedtebb slang szó az, hogy a kocka. Tehát aki úgy nagyon benne van valamiben, na ők a geekek, és a Geek Market, ugye a Board Game Geeknek a geek részéből jött a geek, és a market pedig ugye a piac. Gyakorlatilag egy hasonló piacot kapok, mint a mondjuk a Facebooknak a marketplace-e, vagy bármelyik közösségi oldalnak, aminek létezik egy ilyen kis piactere. Itt természetesen csak és kizárólag játékokat lehet találni, tehát ebből a szempontból egy eléggé specifikus piacot találunk. És ami nagyon érdekes benne, és én nagyon szeretek, hogy ugye beszéltünk már arról, hogy a BGG-n többek között a profilunknál, amikor a játékainkat rögzítjük, akkor rögzíthetünk olyat is, hogy wishlist, tehát a kívánságlistámat. Berögzítettem, hogy én ezt, meg ezt a játékot szeretném majd valamikor beszerezni. Az is egy nagyon érdekes, hogy még a wishlistet is tudom rangsorolni, és 1-től 5-ig tudom beállítani, hogy ezt én mennyire szeretném. Ha nagyon-nagyon szeretném, akkor megadom neki. Hát most nem tudom, hogy az 1-es vagy az 5-ös a legértékesebb, de lényeg az, hogy az egyik szélső értéket megadom. Ha nagyon szeretném a másik szélső értéket, ha jó-jó, ha esetleg megvan, de azért annyira nem feltétlenül ragaszkodom hozzá. És a Geek Marketen viszont van egy olyan lehetőség, amikor bemegyek, hogy nem ömlesztve nézek mindent, ami a piacon van, hanem szűrje le nekem a Geek Market motorja csak azokat a játékokat, amik az én wishlistemen vannak, tehát amiket a kívánságlistámra raktam. Innentől kezdve célzottan tudok azokra a játékokra keresni, amiket tényleg azt mondtam már korábban, hogy szeretnék beszerezni. Én egyébként több játékkal is sikeresen belefutottam abba, hogy az én kívánságlistámon rajta volt, és pont amikor így valamiért benéztem a Geek Marketre, akkor pont volt egy nagyon jó ajánlat. Tehát volt olyan, hogy a már korábban említett Automániát például 6000 forintért tudtam kifogni, egy német srác árulta, és egyébként a játék 10 sok ezer forintokért volt beszerezhető mindenütt, és hát ugye ami még a legszebb volt, ugye amit annó az Automániánál el is mondtam, hogy gyakorlatilag egy szinte bontatlan példány, tehát csak annyira volt kibontva eredetileg a játék, hogy lefotózza, hogy mi van benne, és utána ez visszament a polcra, és soha nem is játszottak vele. Tehát akár ilyeneket is ki lehet fogni. Ugye a Geek Marketen is érdemes körülnézni. Egyébként minden játéknak a saját főoldalán is látható, azonnal a főoldalon van egy gyűjtemény arról, hogy mennyiért beszerezhető a Geek Marketen, de itt általában, ha jól emlékszem, akkor csak az első 5 van a listából, de ha mondjuk 30-40 van a listán, vagy akár többen is árulják, akkor csak le kell nyitni a listát, ugrunk a Geek Marketes listára, és már is látjuk azt, hogy mennyiért tudok beszerezni, és nagyon sokszor nagyon eltérőek az árak. Tehát például az Automániánál én 6000 forintért vettem, de volt 15000 forintért is ugyanaz a játék. Tehát tényleg úgy működik, mint a különféle marketplace-ek, hogy épp a piacon ki mennyiért árulja. Úgyhogy nagyon érdemes itt is körülnézni, sokszor igazi kincseket lehet találni.
Innen fogjuk folytatni, jöjjön egy kis zene, Péli Csabával beszélgetünk tovább társasjáték ajánlónkban.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai ajánló rovatot Péli Csabával, és most fognak jönni konkrétan a játékok. Az elmúlt héten az O-betűs játékokról áttértél a P-betűs játékokra. Valószínűleg P-betűs négyes fogat jön.
Így van, jönnek a P-betűsök szépen sorban. A 29. négyesünk első tagja Bernd Eisenstein Pakt című játéka. Eisenstein többek között a Pack and Stack, illetve az Alea Jacta S című játékokról lehet ismerni, talán ez a két legismertebb játéka. A Pact, vagy Pact, kinek hogy tetszik, egy nagyon izgalmas kis témát dolgoz fel. Goblin törzsfőnökök vagyunk, és a törzsünkkel igyekszünk mindenféle különleges feladatokat megoldani. A feladatok azok mindig úgy vannak, hogy megvan adva, hogy piros, kék, zöld, sárga, fehér színű harcosaink vannak, hát ugye sámánok, harcosok, meg mindenféle egyéb besorolásuk is törzstagok, ezek a színek, és megvan adva, hogy teszem azt mondjuk egy feladatot, úgy lehet megoldani, ha van 3 piros, meg 2 kék kártyám igazából. És elkezdem kijátszani magam elé, kiteszek mondjuk 2 piros kártyát, kiteszek még egy kéket. És ami nagyon izgalmas benne, hogy minimum 3-an kell játszani, és mindig nézhetem a mellettem ülő 2 játékos kijátszott lapjait is. És mondhatom azt, hogy akkor figyelj, akkor mi most együtt megyünk el erre a küldetésre, mert neked van hozzá 4 lapod, meg nekem 1, és akkor így összeteszem ezt az 5 lapot, és azzal csinálom meg a küldetést. És ilyenkor az a vicc benne, hogy magának a küldetésnek a pontértékét azt felezzük. Teljesen mindegy, hogy ki mennyi embert adott bele, tehát ha én egyetlen egy kis katonámat adtam be a törzsemből egy kártyát, a másiktól pedig elvettem az összes többit, nem mondhat rá nemet, tehát mindig az éppen aktuális játékos úgy dönt, ahogy akar, hogy a mellette lévő 2 játékos közül melyiknek a kártyáival akar együtt dolgozni. Ilyenkor felezzük a pontokat. Ha saját kártyáimból meg tudok csinálni egy küldetést, akkor természetesen csak én fogom megkapni a pontokat. És ez mellett vannak még különféle kis akciók, amikkel befolyásolhatjuk a játékot. Nagyon klassz grafikája van, az egész játék nagyon jó pofa, Viszont megint csak azt tudom mondani, hogy olyan emberekkel érdemes leülni játszani, akiket nem zavarja az, hogy ő gyűjtöget valamire, és szeretne valamit megcsinálni, én pedig kihúzom alóla a talajt, nem ez egyszerűség. Én azt mondom, hogy figyelj, te nem azt a küldetést akarod megcsinálni, hanem ezt, mert ez meg nekem jó. Tehát ez miatt azért sokszor lehet benne direkt konfrontáció a játékosok között, de ha ez belefér egy csapatnál, akkor egy nagyon-nagyon szórakoztató játék lesz. Következő játékunk a Pandemic Veszélyzóna Európa. Matt Leacock rengeteg játékról ismert, hát többek között ő készítette a Pandemic sorozatot. Ez mellett a Tiltott sorozat is az ő nevéhez fűződik, ugye a Tiltott sziget, a Tiltott fellegek, illetve a Tiltott sivatag. Ez mindhárom kooperatív játék, ugyanúgy, ahogy a Pandemic. Illetve, amit én még nagyon szeretek Matt Leacocktól, ez az Éra nevű játék, ezről is beszéltünk már korábban, ez egy ilyen tetriszezős játék, viszont 3D-s épületeket rakok le, tehát tényleg egy nagyon szép várost fogok a végén felépíteni, tehát nagyon látványos a játék. És a másik szerző pedig Thomas Lehmann, akit a magyar piacot ismerők a Res Arcana című játékról ismerhetnek, illetve Thomas Lehmann nevéhez fűződik a Race for the Galaxy, ami egy hatalmas klasszikus. Ez hozta be először azt, talán először, nem esküszöm meg rá, hogy ez volt az első, de ez volt az, ami nagyon elterjesztette azt a típusú játékmechanizmust, hogy különféle akcióink vannak, és mindig választok egy akciót, és minden játékos választ, és aki az adott akciót választotta, az erősebben hajthatja végre, viszont a többiek is végrehajtják ugyanazt az akciót. Ez volt Thomas Lehmann Race for the Galaxy című játékának az egyik nagy újdonsága, és ők ketten, tehát Matt Leacock, aki egy viszonylag nagy név, illetve Thomas Lehmann, aki szintén egy viszonylag nagy név a szakmában, ők ketten ültek össze, és a Pandemicből készítettek egy veszélyzóna, ebből két fajta létezik, a veszélyzóna USA és a veszélyzóna Európa. Az Európa, amit az európai piacra szántak, és itt nálunk kapható, ebben egy Európa térképen harcolunk a vírusok ellen. Gyakorlatilag ugyanazt a játékot kapjuk, mint a Pandemicben, bizonyos módosításokkal, tehát többek között csak 3 vírust kell kiírtanunk, nem úgy, mint a nagy Pandemicben, ahol 4-et, illetve van néhány apró módosítása a játéknak az eredeti szabályokhoz, de többé-kevésbé azt mondom, hogy aki ismeri a Pandemicet, az a veszélyzónával is gond nélkül fog tudni játszani. És ami egy nagyon érdekes megoldás volt a Pandemicben, teljesen függetlenül attól, hogy milyen a játék, az a doboza. A magyar kiadású doboz az ugyanis úgy néz ki, hogy a Pandemic veszélyzónában az emberek mögött, akik ugye a csapatunkat fogják alkotni, a kutatóorvostól kezdve az egyéb karakterek, amik a borítón vannak, mögöttük a magyar kiadásnál a Szabadságszobor és Pest látképe látható. Tehát még erre is figyeltek a játék készítői, hogy a különféle lokalizált változatoknál általában az adott országra jellemző hátteret lehessen látni. A harmadik játékunk egy pici dobozos játék. Megint csak azt tudom mondani, hogy ez az a játék, vagy egy olyan típusú játék, amiben a gyerekek rommá verik általában a felnőtteket. Dominik Erhardt játéka, akit a magyar piacon is megjelent Condottiere című játékról, illetve a Marrakeshről lehet ismerni. Az ő játéka a Panic Lab. Ez is megjelent egyébként magyar kiadásban, tehát gond nélkül beszerezhető volt egy jó ideig, talán még most is. A játékban különféle kis szörnyikéket fogunk keresni, akik kiszöktek a laborból, és ez úgy fog történni, hogy letesszük kör alakban a kártyáinkat, és egy adott helytől fogunk elindulni, kockákkal dobunk, és ott meg lesz határozva, hogy milyen szörnyet keresünk. Kicsit hasonló, mint a fánkfalú fenevadaknál is, tehát itt is dobunk a kockával, és a kockadobás fogja meghatározni, hogy konkrétan milyen szörnyet keresünk. Itt is keressük az adott szörnyikét, és megyünk végig a lapokon, de csak szemmel, és próbáljuk megkeresni a többiek előtt. És közben vannak kis szellőzőnyílások, amin keresztül, ha egy szellőzőnyíláshoz érünk, akkor a következő szellőzőnyílásra kell ugrani, és a többi, és a többi. Tehát vannak nagyon érdekes kis apró szabályok, amik nem csak azt jelentik, hogy hol van az asztalon az az adott szörnyike, hanem pontosan le kell követnünk az útját. Tényleg ez az a játék, ahol az elején a gyerekek nem feltétlenül, tehát először meg kell érteniük, hogy hogy működnek a szabályok, na de onnantól kezdve vége van, onnantól kezdve a felnőtteknek esélyük nincs.
Kisgyermekes családoknak kifejezetten ajánljuk, mert nem kell előnyt adni direkt, mert van nekik.
Így van. és negyedik játéknak hagytam Leandro Pires játékát, a papírkazamatákat, ez nemrég jelent meg magyarul. Leandro Pires-t esetleg azok ismerhetik, akik külföldi kiadások között is jártasak, és találkoztak már a Rock and Roll Manager, vagy a Tsukiji című játékokkal, egyik sem kapott sajnos magyar kiadást, viszont a papírkazamaták igen. Ez egy írogatós játék, tehát gyakorlatilag kártyákat fogunk felcsapni, és azok alapján, a kártyák alapján rajzolgatunk a saját kis papírunkra. Egy kazamatát kell felfedeznünk, tehát a D&D világából ismert szörnyek, mindenféle Minotaurusztól kezdve a sárkányon át minden lesz a kazamatákban, és a kapott kártyák, amiket fölcsapunk, azok fogják meghatározni, hogy mit rajzolhatunk be, tehát merre haladhatunk, de mindenki saját maga dönti el, hogy konkrétan merre szeretne haladni a saját kis kazamatájában, mit gyűjt be, merre megy, és a játék végén, minden egyes forduló végén, amikor eljutunk a főellenségig, akkor mindenki a saját rajza alapján fogja eldönteni, hogy ő hogyan jutott el a főellenség, és mit sikerült összeszedni, hogy aztán azt a főellenség ellen felhasználja. Egy nagyon jó pofa játék, annyit érdemes tudni róla, mint a legtöbb írogatós játékról, hogy ez inkább szolitár játék, tehát inkább egyedül fogunk játszani, még akkor is, ha ötöt ülünk az asztalnál, mert mindenki a saját kazamatáját fogja építeni. Egyetlen egy ráhatásunk lesz, hogy vannak bizonyos kincsek a kazamatában, amit ha valaki először elér, akkor a többiek azt kihúzzák, hogy az már nem lesz ott, de egyébként minden másban teljesen egyedül játszunk. Viszont ennek ellenére egy nagyon-nagyon szórakoztató játék, és nagyon szép a grafikája.
Én ezen az utolsó játéknál érzem, hogy nekem ez nem lesz a kedvencem, nekem a társasjátéknál borzasztóan fontos, hogy sok-sok interakció legyen, na de hát nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sokféle módon szeretünk játszani. Ne felejtjék, hallgatóink, ha ki szeretnénk próbálni ezeket a játékokat társasággal, akkor a Tibor Társasjátékklubhoz csatlakozzanak, keressék Péli Csabát. Köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Hallgatóinknak szép napot kívánunk, köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.